Kedves hallgatom! Figyeld meg, hogy mit ír a példabeszédek könyvének az írója. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek közt viszályt szító ember. Példabeszédek könyve, 6. rész, 16. verstől a 19. versig. Láthatod, hogy melyik bűn áll az első helyen azok közt, amelyeket Isten gyűlöl. A nagyra vágyó szemek bűne. Amikor valaki gyülekezetbe jár, és lenézi a szegény keresztjéneket, akik bűnt követtek el, és fölemelt fejjel elmegy mellettük, ez Isten színe előtt gonoszabb, mint a részegeskedés. Ezzel nem akarjuk csökkenteni a részegség bűnét. Csak azt mondjuk, hogy a részegség ugyan gonosz dolog, de az elbizakodottság ennél sokkal gonoszabb. De ez még nem minden, amit Isten az elbizakodottságról mond. Azt is kijelenti, hogy ellenáll a gőgösnek, és mindig az alázatos oldalára áll. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat, a kevét és a kevésséget, a helytelen utat, meg az álnok beszédet gyűlölöm. Példabeszédek könyve, 8. rész, 13. vers. János ezt mondja, az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. János első levele, 2. rész, 16. vers. Honnét származik az élettel való kérkedés? Ha valami az ördögtől jön, akkor ez éppen azonos azzal. Sok keresztény büszkélkedik napjainkban a bőrének színe, az arcának szépsége, vagy a kegyessége miatt. Még azzal is büszkélkednek, hogy kegyelem által üdvözülnek. Nem szabad, hogy megváltásod elbizakodottá tegyen. Ez nem azok közé tartozik, amivel dicsekedned kell. Ezért magasztalnod kell Istent, és ezért meg kell magad aláznod előtte. Nem szégyelled magad, hogy kegyelem által üdvözültél, mert olyan szerencsétlen bűnös voltál. Azt kívánnám, hogy bárcsak valamit ajánlhatnék Istennek az üdvösségemért, de nincs semmim. Ezért kegyelem által kell üdvözülnöm, és emiatt nem bízhatom el magam. Túl sokan gőgösek amiatt a tény miatt, hogy bűnösök voltak. Isten az alázatosoknak ad kegyelmet. Pál ezt írja, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél, 2. rész, 5. vers. Milyen indulat volt Krisztusban? Az alázatosság indulata. Ő mondta, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A gőg tönkreteszi sok keresztény bizonyságtételét, és emiatt nagyon keveset tehetnek Isten dicsőségére. Csak mutogatják magukat, de ilyenkor szalmából építenek. Nem a Krisztusban való alapra emelik házukat aranyból, ezüstből és drágakövekből. A gőg miatt nagyon sok szent leértékelődik. Sok hívő embert a mélybe ránt ez a bűn. A büszkeség végeredményben a sátán bűne volt. Ezt mondta, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Ézsaiás könyve, 14. rész, 13. és 14. vers. A gőg okozta lényegében Nebukadnezár elmebetegségét. Úgy járkált a palotájában, mint egy pávakakas a babiloni királyság palotájában. Így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Dániel könyve, 4. rész, 27. vers. És mi történt Nebukadnezárral? Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatott a mennyből. Neked szól ez az üzenet, Nebukadnezár király. Elvesztetted királyságodat. Száműznek az emberek közül. A mezeik vadak közt tanyázol. Füvet eszel, mint az ökrök. És 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Dániel könyve, 4. rész, 28. és 29. vers. Ez nem véletlenül történt. A pszichológusok Nebukadnezár állapotát hisztériának neveznék, amely az emlékezetvesztés bizonyos formájához vezetett. Ez a király nem tudta, hogy ki volt, és kiment a mezőre, és úgy tett, mint valamelyik mezei állat. Miért? Mert amikor valaki elbizakodottá válik, akkor nem emelkedik föl, hanem az állatok szintjére süllyed. Isten megalázta Nebukadnezár, és a vadállatok szintjére süllyesztette. Mi a büszkeség? Hadd adjam meg ennek a definícióját. A szív büszkesége az életnek az a magatartása, amely kijelenti azt a képességét, hogy Isten nélkül is tud élni. Itt Abdiás könyvében azt olvassuk, hogy a szív büszkesége épp úgy fölemelte Edom népét, mint Ézsaut, aki megvetette elsőszülöttségi jogát. Még Izsák otthonában is, ahol sok ennivaló volt, szerette a tányérlevest, és jobban szerette azt, mint az elsőszülöttségi jogot. Egyáltalán nem törődött Istennel. Annak az elsőszülöttségi jognak a megvetésével Istent vetette meg. És most Ézsau nagy néppé lett, amely kinyilvánította azt a képességét, hogy Isten nélkül is meg tud élni. Sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban. Ki tud ledönteni a földre? Nagyon különös helyen lakott. Petra sziklába vájt városának hegyvidékén élt. Az még ma is létezik, és megtekinthető. Akik csak látják, elámulnak a város méretein. Az sziklából kivágott város, amely azonnal beköltözhető. A bejárati útját egy nagyon keskeny szoros védelmezi. Csak egy ló és lovasa mehet át rajta, de az is nagy fordulókkal és kanyarokkal. Ezért a várost könnyen védelmezni tudták. Mindenük biztonságban volt. Olyan volt, mint egy-egy ország legvédettebb bankja, ahol hatalmas arany és ezüst készleteket helyeztek el. Petrában is úgy vélték, hogy a várost soha sem tudják elfoglalni. Fönt laktak a sziklahasadékokban. Nagy házakat építettek, amit az ősi sziklába vájtak, egy nagy vízmosás mentén. Tökéletes védelmük volt, legalábbis így gondolták. Az edomiták már régen aláírták függetlenségi nyilatkozatukat. Hamis biztonságérzetük volt, és megszakítottak minden kapcsolatot Istennel. Isten ellen lázadtak, és föltámadtak ellene. Most figyeljük meg, hogy Isten mit cselekszik egy ilyen esetben. Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek. Így szól az Úr. Abdiás könyve, 4. vers. Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas. A sas a Szentírásban az istenség szimbóluma. Az edomiták meg akarták buktatni Istent, ahogy a sátán is próbálkozott azzal, és ők akartak lenni a maguk istenévé. Azokba az ügyekbe akartak beavatkozni, amik Istenre tartoztak. És ha a csillagok közé rakod is fészkedett, ez volt a sátán bűne is, hogy a csillagok fölé akarta magasztalni a trónját. Isten ezt mondta, onnan is ledöntlek. Napjainkban milyen sokan próbálják irányítani életüket, mintha ők lennének az Isten. Úgy érzik, nincs szükségük Istenre, és nélküle akarnak élni. Érdekes, hogy amikor Isten teremtett minket, egyikünkre sem helyezett kormánykereket. Miért? Mert ő akarja irányítani az életünket. Ő akarja, hogy először is hozzájöjjünk üdvösségért, és aztán ő akar életünk urává lenni. Amikor mi irányítjuk a saját életünket, akkor Isten helyét igyekszünk elfoglalni. Mi ülünk a vezetőülésben. Mi akarjuk életünk hajójának a kapitányi tisztét elfoglalni, vagy kis repülőnket mi akarjuk irányítani úgy, ahogy az éppen nekünk tetszik. Ez büszkeség, és bárki elérheti ezt a helyzetet, ha továbbra is ellenkezik Istennel. Elköveti ezt a súlyos bűnt, mert elveszti az életet, és a kárhozat örökké valóságába süllyed. Eljössz-e ide, és aláveted-e magad a mikroszkópos vizsgálatnak? Edóm országa Ézsaúnak a megtestesülése. Ézsaút képviseli. Mit látsz? Látod az emberi állatot. Látod a nyers állatiasságot. Milyen szörnyen utálatos ez. Ennél a pontnál ezt mondhatod. Azt gondoltam, hogy az állatoktól származtunk. De te azt mondod, hogy az emberek úgy cselekszenek, mint az állatok. Ez pontosan az, amit mondok. Nem fölfelé emelkedtünk, hanem lefelé zuhantunk. Nincs előre haladás, hanem csak alászállás. Az evolúció tanítása, mint a tudomány egyik ténye, a legnagyobb megtévesztés a 20. században. Amikor kikerülünk a ködből, a hitetlenek egy másik magyarázatot találnak ki, a világ eredetére nézve. Lényegében az evolúció nem magyarázza meg a világ eredetét. Mégis elfogadja az átlagember, mintha evangéliumi igazság lenne, mert agymosásban részesült a rádió, a televízió, az iskolák, a kiadványok közreműködésével, és az evolúciót bizonyított tényként fogadja el, pedig az egyáltalán nem az. Megbízható tudósok erős és értelmes ellenvetéseket hoztak fel, de őket teljesen figyelmen kívül hagyják. Nem fogok most tárgyalni az evolúció elleni és melletti érvekről, ez nem az én feladatom, de ez olyasmi, ami felől már 16 éves koromban kezdtem érdeklődni. Nagyon szerettem olvasni és tanulni, és nem a megfelelő forráshoz, hanem egy liberális lelkipásztorhoz folyamodtam, aki sürgetett, hogy olvassam Darwint. A fajok eredete, az ember származása című könyvet és más vegyes dolgozatokat kezdtem olvasni. Tanulmányoztam azokat később az egyetemen és a felekezeti szemináriumban is. A szemináriumban ateista evolúciót tanítottak, ami valószínűleg a világ eredete magyarázatai közül a leglehetetlenebb. Azt akarom mondani neked, hogy teljesen elutasítottam az evolúció istentelen propagandáját, ez a gondolat a sárból az emberhez, a protoplazmából a személyiséghez, az amőbától a létezésig akarta vezetni az elméletet. Szeretném áthúzni az érvelést egy idézettel, amit Dr. Edwin Conlin-tól, a nagy biológustól veszek, aki ezt írta. Annak valószínűsége, hogy az élet véletlenül keletkezett, összehasonlítható annak valószínűségével, mintha egy magyarázatos szótár egy nyomda felrobbanásából származott volna. Ez nekem elég jó ellenérv. A fő nehézség az evolúció elméletével szemben annak a végterméke. Az evolúció egy szörnyű, fatális pessimizmust eredményez. Az emberrel azt akarja elhitetni, hogy megérkezett valami, hogy valójában a csúcson van, és ez az elmélet a mai pessimizmus okozója. Pessimizmus figyelhető meg egyetemeinken, és a fiatalok közti öngyilkossági arány riasztó méreteiben. Ezt mind az evolúció tanításának tulajdonítom. Dr. Albert Einstein tette ezt a nyilatkozatot. Az az ember, aki a saját életét és embertársainak az életét értelmetlennek tekinti, nem csak szerencsétlen, hanem csak nem alkalmatlan az életre. Ez megfelelő nyilatkozat. Ha látni akarod, hogy ez a tanítás miként érintette az embereket, figyeld Winston Hughes Arden néhai költőt. Ha az összes csillag eltűnnék, vagy meghalna, tanulnom kellene az üres égbolt figyelését, és meg kellene éreznem teljes sötétségét. Jól lehet, ehhez egy kis időre volna szükségem. Milyen pesszimista nyilatkozat ez? Aztán hozzáteszi. A csillagokra tekintve nagyon is jól tudom, hogy amiről gondoskodnak, amellett a pokolba juthatok. Hadd mondjam neked, hogy ez pesszimizmus, és ez az a gondolkodásmód, amit az evolúció hozott létre. De várj egy pillanatig. Az a döbbenetes és ámulatba ejtő, hogy Abdiás kis könyve Isten félreérthetetlen válasza az evolúcióra, és ezért mondta el azt, amit Edommal cselekedett. Los Angelesben van egy nagy múzeum a szurok források közelében. A szurok források és a múzeum turista attrakció Dél-Kaliforniában. Amikor először mentem Kaliforniába turistaként, elmentem oda, amikor még csupán egy kis múzeum volt. A tudósok szerint a múzeum bemutatta, hogy az ember miként élt 100 000-200 000 évvel ezelőtt Kaliforniában. Úgy mutatták be, hogy állatként élt, és állatként nézett ki a bemutatott kép szerint. Persze nem volt hiteles fényképük az ősemberről. Az embernek körül kell néznie, mielőtt fényképet szerezhetne. Természetesen nem találott fényképet, hanem csupán képzeletbeli képet. Istennek van valami mondani valója. Nagyon figyelj rám! Miért kell visszamenni 100 000 évvel korábbi időre? Éppen ebben a pillanatban, ha végighajtasz a múzeum előtt, látsz embereket, akik állatokként élnek. Nem úgy néznek ki, mint az állatok, némelyiküket gyönyörű embereknek neveznek, de állati módon élnek. Tény az, hogy arról a magas szintről zuhantak le, ahova Isten helyezte az embert, és többé nem függnek Istentől. Nem csak, hogy állati módon élnek, hanem még az állatoknál is alantasabb módon élnek. Egyetlen állat sem válik részeggé, vagy nem veri a feleségét, nem lövi agyon a gyermekeit, nem gyilkol, nem gyakorol homoszexualitást. Csak az emberiség teszi ezt. Az ember a mikorunkban alantasabban él az állatoknál, akár csak ott éltek valamikor Edomban, Abdiás idejében. Talán hallottad már a Kentucky malasz történetét, amely kiszabadult az ólból, elvándorolt az erdőbe, és szeszfőzdére talált. A szeszfőzdéből csöpögött valami, amit a malac kezdett nyalogatni és meginni. A malac részeg lett, igazán részeg. Nem tudott menni, és azonnal belegurult a mocsárba. 24 órán át ott maradt, mire kijózanodott. Aztán kezdett kimászni onnét, és ezt mondogatta. Soha többé nem leszek olyan, mint az ember. Valaki ezt így fejezte ki. Milyen jól emlékszem még, a hideg decemberben történt, amint férfiúi büszkeséggel mentem az utcán, amikor a szívem remegni kezdett, és beleestem az árokba. És egy malac jött oda, és lefeküdt mellém. Amint ott feküdtem az árokban, a szívem még mindig remegett. Egy ember véletlenül arra jött, és így szólt. Akkor tudod meg valakiről, hogy mit iszik, ha megfigyeled, hogy kinek a társaságát választja. És a malac fölkelt, és lassan elvánszorgott. Nem, az ember nem az állatvilágból emelkedett ki. Bármilyen nagyok is a vívmányai, az ember mélyebbre süllyedhet az állatoknál, amikor elhatározza, hogy Isten nélkül akar élni. Emlékezz arra, hogy mit mondott Isten az edomitáknak. Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntelek. Így szól az Úr. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei édesatyám, ezért a kis proféciáért. Köszönöm, hogy nagy figyelmeztetésről olvashatok belőle. Megtanulhatom ismét, hogy te gyűlölöd a képmutatást és elbizakodottságot. Segíts szent lelked által, hogy megalázzam magam hatalmas kezed alatt, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.